Folytatjuk a beszélgetést, még mindig H. Horváth Orsoly, a turisztikai és marketing szakember a vendégem. Méghozzá telefonon, mert hogy Szicíliában van jelenleg, digitális nomádként, és onnan számol be arról, hogy ő hogyan utazik, illetve a férjével hogyan utaznak. Egy kicsit nézzük meg, hogy mi a helyzet itthon, te ezt hogyan látod turisztikai szakemberként, hová utaznak, hogyan utaznak szívesen a magyarok?
Hogyha kempingezés témában gondolkodunk, én azt látom Magyarországon, hogy egyre többen keresik a tudatos utazási formákat, amik kisebb környezeti lábnyomot hagynak maguk után. Egyre többen keresik a természethez közeli utazási és szállás formákat, és ezek ugye mind-mind a kempingek és az agroturizmus irányába fordítják az érdeklődést. És ezen belül itthon is megfigyelhető nagyon sokféle ág, akár a hegyi kis kadinoktól, egészen a luxus glampingekig, lombkoronaszállásokig. Fantasztikus különlegességek vannak, amiket átélhetünk, kipróbálhatunk, hogyha ezekre az élményekre vágyunk. És én azt látom, hogy akár kisgyerekekkel, akár párok, akár az idősebb korosztály, mondjuk ha gondolok a termálkempingekre, mind-mind meg tudják találni azokat a célpontokat és élményeket, amik hozzáadnak az ő életükhöz, hiszen ezek az utazások, a természetközeli fenntartható utazások nagyon gyakran fókuszálnak arra, hogy egy picit szeretnénk fejlődni is az életünkben, hogy szeretnénk valami pluszt hazavinni, hogy mondjuk megismerünk közben egy gazdálkodási módszert, vagy elmegyünk közben egy főzőkurzusra, vagy megtanulunk mondjuk sajtot készíteni. Tehát egyre inkább nyitottak vagyunk mi magyarok is ezekre az élményekre, és ezekből országszerte, kelettől nyugatig nagyon sok kiváló helyszínt találunk. De emellett természetesen megvannak a klasszikus kempingek is, amik ugyanúgy vonzák a családokat, és itt inkább jellemzőbb a családos és a nyári hónapokra fókuszáló utazás. Ők is ugyanúgy megtalálják akár a balatonparti, de akár mondhatnám az alföldi, vagy az észak-kelet-magyarországi termálvárosokba, vagy akár a hegységekben lévő kempingeket. Tehát nagyon változatos itthon is, ahol el tudjuk tölteni a szabadságunkat.
És honnan tudunk inspirálódni, honnan tudunk információt szerezni, mert mondhatod, hogy rengeteg a lehetőség, de hogy ugye megtaláljuk azt, hogy számunkra mi a legizgalmasabb, vagy milyen új desztinációk lehetségesek, ez is nagyon fontos.
Úgy gondolom, hogy az internet tárháza ebből a szempontból kimeríthetetlen. Vannak nyilván gyűjtő portálok is, csak hogy egyetemlítsek, a Magyar Kemping Szövetségnek a honlapja, a kemping.hu C-vel írva az elején, összegyűjti azokat a kempingeket ország szinten is, akik példaértékű szolgáltatásokat nyújtanak, de szerintem, hogyha felmegyünk akár a közösségi médiába is, ott is rengeteg ilyen tartalmat találunk már, amik kempingezésről, lakóautózásról, nomád életvitelről, vagy természetközeli üdülésekről szólnak. Én biztos vagyok benne, hogy akik erre nyitottak, ők egy-két keresés elindításával már rögtön válogatni tudnak a különböző programok közül. A Hello Hungary-n is nem csak kemping témában, hanem gyakorlatilag átölelve a teljes turisztikai spektrumot. Rengeteg érdekes cikket olvashatunk, hogyha kifejezetten élmény jellegű beszámolókra vágyunk, akkor szerintem a Hello Hungary egy nagyon jó tájékozódási pont lehet az inspiráció gyűjtéshez.
Ami eszembe jutott, hogy sokszor halljuk azt, hogy az utazás pénzkérdés, de lehet-e úgymond kevesebből is valódi úti élményre szert tenni?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert sokan azt gondolják, amikor én 2-3 hónapos utazásokról hallanak, hogy úristen, ahhoz mennyi pénz kell. Igazándiból ugyanannyit költünk egy ilyen hosszú út során a lakóautóban, mint amennyit otthon költenénk. Ugyanúgy étkezünk, ugyanúgy közlekedünk, nem megyünk sokkal több kilométert, csak éppen ugye mindig egy irányba, nem pedig mondjuk a munka és a lakás között ingázva. Tehát nem kerül sokkal többe. Alapból nem fizetünk mondjuk rezsit, mert van napelemünk, nem kell otthon fűtenünk. Tehát sok mindent meg lehet spórolni is, amit meg mondjuk el tudunk költeni egy múzeumbelépőre, vagy egy jó vacsorára egy olasz étteremben. Tehát elsősorban én úgy gondolom, hogy ez nem pénzkérdés, de nyilván azért kell hozzá egy olyan biztos életvitel, amiben ez bele tud férni. Tehát nem állítom azt, hogy ez mindenki számára elérhető, de szerintem hasonló indítatással viszonylag költséghatékony utazásokat is lehet tenni.
Csak hát ehhez nagyon sok gyakorlat kell. Mi jellemző egyébként a magyar utazókra? Mennyire nyitottak az ilyen digitális nomád utazási formákra, amit, vagy életformára, amiről te is meséltél? Vagy mondjuk így, ez tényleg inkább egy életforma, és nem feltétlenül csak az utazást jelenti?
Szerintem ez inkább egy életforma. Leginkább a 20-30-as korosztály körében kezd terjedni, és azt látom, hogy ők nagyon nyitottak rá, és egyre többen mondják azt, hogy olyan munkát keresnek, vagy úgy szeretnék kialakítani az életüket, hogy ez beleférjen. De aztán nyilván vannak olyan élethelyzetek, amikor mindenképpen otthonra vágynak, illetve helyhez vannak kötve az emberek, gondolok itt a gyerekvállalásra, iskolába, iratásra és hasonlókra. Tehát szerintem ez életciklusonként és életkoronként tud lenni egy jó alternatíva. Nem gondolom azt, hogy valaki így éli le a teljes életét, de aztán biztos van példa erre is, mint ahogy mindenre és mindennek az ellentétére is. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon is ez terjedőben van, de egyáltalán nem mondanám mondjuk a 40-50-es korosztály körében egy tipikus döntésnek azt, hogy valaki digitális nomádnak áll.
Beszéltünk arról, hogy mi magyarok mennyire vagyunk nyitottak erre az életformára, inkább a fiatalok, ahogy mondod. Ami engem kifejezetten érdekelne, hogy inspirálódni honnan lehet, mely országokban van ennek a fajta életmódnak és utazási formának már nagyobb hagyománya.
Hogyha digitális nomádokról beszélünk, akkor ez úgy gondolom, hogy az USA-ból indult, de hogyha a kempingezésről, lakóautózásról, akkor Európán belül nagyon nagy kultúrája van a kempingnek, illetve a lakóautónak Németországban, Olaszországban, illetve a Benelux államokban. Talán ez a három régió az, aki leginkább képviselteti magát az utakon, illetve a hazai kempingekben is, meg Európa szerte gyakorlatilag szinte mindenhol látunk német és olasz lakóautósokat, de nagyon sok hollanddal és belgával is találkozunk, tehát ők azok, ahonnan leginkább elindult ez a mozgalom, és akik megszerettették szerintem velünk is, illetve a többi ország lakóival is.
Hogyha a kempingezésre visszatérünk, a kempingektől téged egyébként mi mozdított el a lakóautózás irányába?
Én gyerekkoromban is már nagyon sokat voltunk úton, a családunk elég szétszórva élt az országban, és így minden családi ünnep nálunk arról szólt, hogy akkor megyünk az Alföldre, megyünk a Balatonhoz, megyünk haza, és így abszolút a része volt az életemnek. Aztán, ahogy elkezdtem dolgozni turizmusban, nagyon sok munkaút volt, turisztikai vásárok, workshopok, roadshow-k, tehát így abszolút az életem része volt mindig az, hogy úton vagyok. Ezért nekem nem tűnt ez egy stresszes vagy megterhelő dolognak, hogy megyünk valahonnan, valahova. És vezetni is mindig nagyon szerettem, így abszolút adta magát a dolog, hogy a lakóautózás is vélhetően nagyon passzolni fog ehhez a fajta mentalitáshoz. Tehát ahogy kipróbáltuk, onnantól egyértelmű volt, hogy ezt tényleg nekünk találták ki, és ez a mi útunk. Azóta nem is nagyon utazom más, hogy egyébként szinte csak lakóautóval.
Mennyire szempont egyébként ebben a döntésben a fenntarthatóság, a környezetbarát hozzáállás? Mert hogy említetted a vízhasználatot, a napelemet már, a főzést.
Igen, számomra ez fontos, és én bízom benne, hogy egyre több ember számára fontos és szempont lesz az, hogy mennyire környezetbarát az az utazási forma, amit ő éppen űz, és ebben a témában a lakóautózás az egyik legkörnyezetbarátabb, ami lehet, hogy első hallásra meglepőnek tűnik, mert hogy nagy autó biztos sokat fogyaszt, igazániból nem sokkal fogyasztanak többet ezek az autók, mint a személyautóval mennénk, viszont hogyha összevetjük mondjuk egy repülős utazással, aminek az egyik legnagyobb a karbonlábnyoma, akkor gyakorlatilag a fele vagy harmada terhelésből tudjuk megtenni ugyanazt az utat lakóautóval, mint hogyha repülővel mentünk volna, és akkor ehhez jönnek még hozzá az olyan plusz adalékok, hogyha a helyi termelőktől vásárolunk, hogyha egy lassú életvitelt folytatunk, hogyha nem a vásárlás és ajándékbeszerzés körül forog a nyaralás, akkor ezek mind-mind hozzáadódnak ahhoz, hogy lehetőleg minél kevesebb környezeti terhelést gyakoroljunk arra a térségre, ahol éppen vendégek vagyunk.
Hogyha általában erről a fajta életvitelről vagy utazási formáról beszélünk, akkor, és azt mondtad, hogy ez nem feltétlenül pénzkérdés. Miben kell inkább megfizetni az árát, pénzben vagy időben?
inkább időben. Egy lakóautós utazásnak nincsen sok értelme mondjuk 2 napban, vagy 3 napban, mert egyszerűen nem érsz oda annyi idő alatt, mire összekészülsz, mire megtervezed. Nyilván, hogyha rövid időre mész, akkor azért fókuszáltabban meg kell, hogy tervezd, hogy mi fér abba bele. Hát elsősorban az idő az, ami ebben a kategóriában a luxusnak számít, és minél több időt tudsz ráfordítani, egyébként annál olcsóbban úszod meg magát az utazást így fajlagosan. Tehát, hogyha ez a 2 dimenzió van, hogy ez idő vagy pénz, akkor ez elsősorban időráfordítással jár, illetve a kényelmi szint, hogy ki miről tud lemondani, mi az, ami feltétlenül kell, hogy legyen, és mi az, amire azt tudod mondani, hogy oké, nem feltétlenül kell nekem mondjuk mikrohullámú sütő, cserébe szívesen nézem a napnyugtát a tengerparton.
Hát valamit valamiért.
Pontosan.
Kanyarodjunk vissza a hazai lakóautós és kemping helyzethez, mert hogy ezt is ismered, milyen infrastruktúra várja a magyar utazókat, vagy a Magyarországra érkező külföldieket? Hol tartunk ebben most?
Azt látom, hogy Magyarország fejlődő fázisban van ebben a témában. Vannak nagyon jó alapok, ezek a klasszikus kempingek, amik 20-30-40 vagy 50 éves működési múltra tekintenek vissza, nagyon jól bejáratott ügyfélkörrel, profi menedzsmenttel és szívélyes kollégákkal. Tényleg sokukat ismerem személyesen is, és fantasztikus emberek dolgoznak ezeken a helyeken. Viszont a lakóautó parkoló, illetve a lakóautó töltő-ürítő pontok, amik mondjuk a tranzitutazásokhoz kellenek, vagy épp csak egy-egy gyors szervizhez, ezek még fejlesztés előtt vannak ma Magyarországon. Nagyon sok helyen látjuk azt, mondjuk Olaszországban, de Spanyolországban és Németországban is, hogy hálózatos fejlesztési rendszerben ezek az országok kidolgozták azt, hogy mondjuk 100 kilométerenként a fő közlekedési útvonalak mellett vannak jól karbantartott biztonságos lakóautóparkolók, ahol van vízvételi és ürítési lehetőség is, hiszen nem biztos, hogy mindig be akarsz állni egy kempingbe, lehet, hogy éppen tranzitban vagy, vagy sietsz valahova, ilyenkor egy-egy ilyen megálló is nagyon kényelmes tud lenni. Például a szlovének is az autópálya mellett talán 50 kilométerenként már kialakították ezeket a lakóautó parkoló és pihenő pontokat, és ezeket nagyon-nagyon szeretik a lakóautósok, és hálás mindenki Szlovéniának azért, hogy ezt a fejlesztést még hozzátette az autópálya fejlesztései mellett. Tehát itthon ezek kialakulóban vannak, szerintem most kezdték el észrevenni települési szinten, illetve turizmusfejlesztési szinten az, hogy a lakóautózásnak van egy felfutása, akár a német lakóautósok miatt is, akik nagyon nagy lendülettel indultak meg a pandémia után, és hiszen ez volt az egyik első utazási forma, ami újra igénybe vehető volt, de ugyanígy felfutása van az olasz lakóautósoknak is, akik már egyre inkább jönnek Kelet-Közép-Európába, és fedeznének fel új térségeket is. Ehhez a felfedezéshez szükséges az, hogy maga az ország is fel legyen készülve a lakóautósok fogadására, ne csak a kempingek, vagy ne csak a glampingek.
Viszont én úgy tudom, hogy nem csak egy autótok van, mert hogy beleszerettetek ebbe a világba, beleszerettetek ebbe az életformába, és megtartottátok az első autótokat, jött a következő, és ez szép lassan hozott egy új üzletet számotokra. Ez hogyan történt?
Igen, amikor az első hosszú útunkról jöttünk hazafelé, akkor gondolkodtunk azon, hogy hogyan tovább és milyen irányt vegyen az életünk, és akkor határoztuk azt el, hogy veszünk még egy autót, de a régit sem szerettük volna eladni, mert az már nagyon hozzánk nőtt és nagyon be volt járatva, és gondoltuk, akkor ezzel igazán nem kockáztatunk nagyot, kipróbáljuk, hogy hogyan tudna működni a kezünk alatt egy kis családi lakóautó kölcsönző, és annyira bevált a dolog, hogy most már 3 autóval futunk, és hát nagyon-nagyon megszerettük ezt a fajta vállalkozási formát is. A párommal nagyon jól be tudtuk azt osztani, hogy kinek mi a feladata, mik a hatáskörök. A párom minden, ami technika, biztonság, műszaki, és az autók üzemelésével kapcsolatos ügyintézés és feladat, enyém pedig minden, ami marketing, kommunikáció és a vendégekkel való kapcsolattartás, és hát gyakorlatilag ez a két fő feladat van egy lakóautó költözés kapcsán. Mi nagyon figyelünk arra, hogy a vendégeinket jól felkészítsük az utazásra. Sok vendégünknek az első lakóautós útja az, ami tőlünk indul, tehát nyilván nekik még új ez a dolog, és nagyon sok kérdés felmerül, és így sokszor mondják, hogy jaj, bocs, ha hülyeséget kérdezek, igazándiból kezdő utazóként semmi nem hülyeség. Egy csomó olyan kérdés van, akár a vízfeltöltéstől kezdve, hogy hogyan csatlakozunk az áramra, vagy mennyit tölt a napelem, vagy van-e, nem tudom, dugóhúzó a fedélzeten. Tehát rengeteg olyan kérdés van, ami bizonytalanságot okoz a vendégekbe, és én mindig azon vagyok, hogy ezen átsegítsem őket, hiszen az a jó, hogyha stresszmentes tud lenni egy ilyen indulás.
Hát és mivel, bocsánat, hitelesek minden... vagytok, hiszen igen, ti magatok is így éltek és utaztok, ezért akár az útvonal megtervezésétől az apróságokig mindenben tudtok részt venni, vagy tanácsot adni.
Igen, nagyon gyakran kérnek úti tippeket is. Sokan készülnek tőlünk Olaszországba, de egy nagyon kedvelt első úti cél Toszkána például, ami körülbelül egy hétbe kényelmesen bele is fér, és ilyenkor nagyon sokan kérdezik, hogy meddig menjünk első nap, körülbelül hány kilométer az, ami kényelmes, hol tudunk megállni, ti itt vagy ott mit láttatok, mit ne hagyjunk ki. És egyfelől én tényleg nagyon szívesen beszélgetek is erről, hiszen mindig kellemes élmény visszaemlékezni arra, hogy mi hol jártunk és ott mit tapasztaltunk. Másrészt meg tényleg jó érzés, amikor útközben jelentkeznek, hogy most itt vannak, nagyon jól érzik magukat, mit láttak, vagy hazatérve az útról, olyan jó élménybeszámolókat tudnak írni, akár a Facebookon, vagy akár később e-mailben megírják, hogy miket láttak, és mennyire élvezték a gyerekek. Egyébként ez is annyira egy felemelő élmény, hogy a családosok mindig azzal jönnek haza, hogy hát a gyerekek azt szerették a legjobban, hogy mennyire együtt van a család, és hogy sose voltak még ennyire közel egymáshoz. Nyilván egyrészt a fizikai közelség miatt is, hiszen adott a lakóautó mérete. Másrészt viszont tényleg az, hogy a gyerekek is tanulják az alkalmazkodást, az időbeosztást. Szóval nálunk így indult ez a kis családi vállalkozás, és még mindig azt érezzük, hogy ennek a lendülete tart és visz, és tényleg nagyon jó kis ismerettségek jönnek egyrészt a vendégeink részéről is, másrészt pedig a közösségi média csoportokon keresztül is nagyon sok olyan tapasztalatot osztunk meg mi is, beszélgetünk másokkal is, amik mind-mind hozzátesznek a tapasztalatokhoz.
Mennyire hosszú egyébként a lakóautós szezon?
Körülbelül húsvétre indul, és olyan október végéig tart. Mi télen nem üzemelünk, több okból sem, de a legnyomósabb érv az az, hogy télen mi szeretnénk menni, mint ahogy most is itt vagyunk Szicíliában, azért ilyenkor vagyunk itt egyrészt, mert ilyenkor van szabad autónk, másrészt meg mi nagyon szeretjük a szezonon kívüli nyugalmat, hogy teljesen más arcát mutatja egy-egy tengerparti település július-augusztusban, mint január-februárban. Szóval hosszabb a szezon alapvetően, mint a klasszikus nyaralási szezon, mert itt a túrázástól kezdve a biciklizésen át, a városnézésig sokféle élmény bele tud esni.
Mi a leggyakoribb hossz, amire autót szoktak bérelni?
Talán a 8-9 nap a leggyakoribb. Nálunk a legrövidebb bérlési idő az a 4 nap, és azért is a 4 napot húztuk meg, mert saját tapasztalatból is tényleg azt látjuk, hogy 2 napra nem érdemes elindulni, mert abból csak egy rohanás lesz, és úgy érünk vissza, hogy semmit nem láttunk, vagy nagyon keveset ahhoz képest, mint amit terveztünk eredetileg. És a leghosszabb időszakunk az most az 1 hónap, amire a tavasszal indul majd az egyik autónk.
Mire kell egy ilyen utazásnál extrán vigyázni?
Mondanám azt, hogy az autóra, de viccet félretéve valóban szokni kell az autó hosszát, magasságát, a szélesség az annyira nem extra, nem sokkal szélesebbek, mint a személyautók, de ha komolyan válaszolok, akkor én azt mondanám, hogy a nyugalmunkat őrizzük meg minden helyzetben, mert akkor jönnek a rossz döntések, amikor esetleg már fáradtan vezetünk, vagy idegesek vagyunk valami miatt, hogyha nyugodtan, vidáman utazunk lakóautóval is, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy egyrészt jó élményünk lesz, másrészt meg akkor jó döntéseket hozunk, és nem történnek apró cseprők is, mellényúlások.
Ma reggel épp Szicíliában az Etnáról jöttetek le. Milyen érzés egy-egy ilyen út után hazatérni? Másképp látod az itthoni dolgokat?
Én nagyon szeretek hazaérni is, nagyon szeretem azt a környéket, ahol lakom, Keszthely-Hévíz környékén élünk, és ilyenkor mindig újra rá tudok csodálkozni arra, hogy milyen szép vidéken élünk. És igen, természetesen vannak olyan dolgok, amikre meg azt mondjuk, hogy érdemes lenne hazahozni azt a fajta mentalitást vagy szemléletet, amit mondjuk ilyen lakosságban tapasztalunk, például a mediterrán népeknél, hogy mennyire nem stresszelnek, hogy mennyire előzékenyek, mennyire közvetlenek, és akkor mi próbálunk is ezen elvek mentén élni, és addig vinni magunkba ezt a lendületet, amíg tudjuk. Úgyhogy ilyen kettős érzés, hogy egyrészt nagyon nagy élmény hazamenni, és újra rácsodálkozni a környezetünkre, másrészt mindig vannak olyan dolgok, amiket szeretnénk egy picit javítani a saját környezetünkön, vagy a saját életvitelünkön a megtapasztaltak alapján.
Beszéltünk arról, hogy leginkább kalandokat és élményeket érdemes az utazás kapcsán gyűjteni. Akkor ez arról szól, hogyha mondjuk 80 évesen visszanézel, akkor mit szeretnél látni?
Kicsit igen. Illetve hogy minél kevesebb hiányérzet legyen talán bennünk, hogy mi az, amit nem tettünk meg. Én sokkal inkább úgy vagyok ezekkel az élményekkel, hogyha megtettem valamit és nem tetszett, akkor arról legalább tudom, hogy nem tetszik, és többet nem vágyom rá, de inkább kipróbálom, mint sem, hogy azon gondolkodjak majd mondjuk 80 évesen, hogy miért nem próbáltam ki az adott élményt.
Tehát akkor a lényeg, hogy ha tehetjük, akkor utazzunk minél többet, akár belföldön, akár külföldön, és gyűjtsünk minél több élményt. Orsi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is, és jó utat kívánok mindenkinek.
H. Horváth Orsolya, turisztikai és marketing szakember volt ma a vendégem, éppen Szicíliából, úgyhogy jó utat kívánok, Orsi, és köszönöm a beszélgetést.